testvéreim, nyissuk ki a Bibliánkat, köszönöm. Nyissuk ki a Bibliánkat Ézsaiás próféta könyvének a 65. fejezeténél, és a 65. fejezetből egy igeverset szeretném, hogyha felolvasnánk, az 5. igeverset. Kérném, hogy ezt keressük meg, Ézsaiás 65, és az 5-ös igevers lenne. Kérem, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg ezt az egy igeverset. Ézsaiás próféta könyve 65. fejezet. 5. verse így hangzik. Azt mondják, maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok. Olyanok ezek, mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi szívünket, te látod azt, hogy ez az igevers mit szeretne egyen-egyenként nekünk üzenni, és talán úgy üzenni nekünk, mint a Soproni Bárka Baptista gyülekezet. Hisszük azt, Istenünk, hogy a te igédnek van üzenete ma is, és kérünk, hogy hagyd tudjon ez az ige életre kelni bennünk a te lelked által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, egy igevers lett felolvasva, és ennek az igeversnek azt a címet lehetne adni, hogy önigazság. Önigazság. Úgy kezdődik, hogy ezt mondják az én népem, vagy népemnek egyes tagjai, maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok. Tudjuk, hogy kire szokták, vagy kik mondták ezt, hogy maradj távol, és kikre mondták. A leprások mondták, hogy maradj távol, mert én leprás vagyok. Aztán hát úgy látszik, hogy átfordult ez a másik irányba. Egyesek azt gondolták, hogy maradj távol tőlem, mert hogyha hozzám jössz, akkor az én szentségemet túlságosan megrontod. Emlékszünk rá, hogy az Úr Jézus Krisztusnak is mondta ilyet, hogy ha tudná, hogy ki volna az, aki most itt az ő lábát kenegeti, meg a hajával törölgeti, hát akkor biztos, hogy rendre utasítaná, biztos, hogy elhatárolódna tőle. És azt látjuk, hogy az emberben egy önigazság kifejlődhet. Tudjuk, hogy amikor Izrael és Júda a fogságba kerül, akkor egyetlen egy oka van ennek, a bálványi imádás, amivel már Sámuel könyvéből is beszél Sámuel, hogy mindentől rosszabb a bálvány imádásnak a bűne, amikor Isten elé valakit helyez az ember. És a bálvány imádás megszűnt a fogságba vitel után, Izrael életében nem tért vissza a bálványimádás, hanem visszatért egy önimádás. Jobbanva egy ilyen önimádás kezdett úrrá lenni a népen, és tudjuk, hogy nagyon sok esetben ezt az Úr Jézus Krisztus a farizeusokban találta meg, nem bűnbakként, hanem azért, mert ők képviselték ezt, és az önigazság hangoztatása, hogy én szent vagyok, vagy hogyha ebből a Bibliából olvassuk föl, amit 1866-ban adtak ki, akkor így hangzik benne. Károli féle fordításban, hogy akik ezt mondják, maradj otthon, ne jöjj hozzám, mert szentebb vagyok náladnál. Majd látni fogjuk, hogy tulajdonképpen nincs különbség, vagy nem sok különbség van a kettő között. Szent vagyok, vagy nálad vagyok szentebb. Mert ugyanaz fogja eredményezni az emberben egy ilyen felsőbbrendű, magasabbrendű érzést, olyan hozzáállást, múlt héten szóltam arról, hogy aki úgy gondolja, hogy előjogai vannak, az általában azért gondolja, mert előítéletei vannak, vagy olyan ítéletei vannak a másik ember felé, ami úgy gondolja, hogy jogos. A zsidók tehát a fogságból hazatérve beleestek egy másik bűnbe, és amikor valamilyen bűnt kitisztít az Úr a szívünkből, kiéget az Úr a szívünkből valami próba vagy nehézség által, megvan az a kísértés, hogy belopózik egy másik. egy másik bűn, mert azt gondoljuk, hogy most már meg felszabadultunk, kiszabadultunk a bűn rabságából, és nagyon sokszor a fiatal megtért emberként, fiatal megtértként az ember felszabadul, és nem biztos, hogy el akar kezdeni növekedni. De az Úr azt akarja, hogy a növekedés is elinduljon, ne csak a felszabadulás. Tehát Isten éppen olyan kevéssé hajlandó eltűrni az embernek a felfuvalkodott önigazságát, mint ugyanazon embereknek a bálvány imádását. Ne jöjj hozzám, mert szent vagyok, vagy szentebb vagyok náladnál. Az önigazság bűne a hívő emberek között is kifejlődik. Mondhatnánk, hogy a önigazolás, amikor valamit igazolunk, hogy mi helyesen teszünk, a másik viszont nem, tehát hozzánk igazodjon, akkor önmagunkat igazoltuk. Nem az a cél ekkor, hogy az Úrhoz igazodjon, hanem hogy hozzánk igazodjon, maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok. Addig, míg nem leszel szent, nem közelíthetsz hozzám, és az megtéveszti az embereket, mert az Istenhez is így akarnak majd kezdeni viszonyulni, hogy ó, nem vagyok méltó, hogy az Úrhoz menjek, meg kell előbb tisztulnom, meg kell előbb minden bűnömtől szabadulnom, és akkor majd talán esetleg valahogy az Isten elfogad. Pedig az az ember, aki azzal dicsekszik, amivel szégyenkeznie kellene, a romlásban van, és a romlásban maradt. Az önigazság által azt mondja valaki, hogy én szent vagyok. Persze, ilyet mondott az Úr is, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok, és Biblia beszél erről, hogy Jézus Krisztus volt egyedül az Isten szentje. Emlékszünk rá, amikor az Úr Jézus egy démont akart kiűzni, és azt mondja, a démon Márk evangélium első fejezetében van leírva, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy idő előtt gyötörj minket? Tudom ám, hogy ki vagy te. Te vagy az Isten szentje. És tudják az ördögök, hogy gyötörtetni fognak, mégis milyen érdekes, hogy tudják, hogy gyötrődés lesz a részük, addig, amíg abban a végső gyötrődésben nem lesznek, addig ők maguk is gyötörni akarnak. A szent ember nem gyötörtetni akarja a másikat, nem elutasítani, maradj távol, ne közelíts hozzám, hanem éppen, hogy az Isten szentségébe, hogyha ő is megkapta ezt az Úrtól kegyelemként a megváltást, akkor ebben a megváltásban akarja besegíteni a másik embert. A gyötrődést a sátán akarja okozni, mert az Isten szentje az el fogja törölni az ő hatalmát. Aki hitáltal szabadult meg, annál nincs helye az öndicsekvésnek. Nincs helye annak, hogy dicsekedhessünk. Kiáltása így hangzik, Isten oltalmazzon, hogy dicsekedjen valamiben, kivéve az Úr Jézus keresztjében. Pál apostol azt mondja, nincs másban dicsekvésünk, csak az Úr Jézus Krisztus keresztjében. Óvakodjunk attól, hogy így szóljunk, bizonyára sokkal jobbak vagyunk, mint a körülöttünk levő emberek, és hogyha Isten olykor talán kemény velünk szemben, akkor másokkal szemben sokkal, de sokkal keményebbnek kell majd lennie. Ez egy olyan bűn, amely ott virágzik, testvéreim, a legjobban, az önigazolás, ahol már más bűnök már felütötték a fejüket. Az az ember soha nem akarja önmagát igazolni, akiben nincs bűn. Csak az akarja mindig magát igazolni, aki rá van szorulva. Az Úr Jézus Krisztusnak olyan sokszor elmondja, és kicsit olyan már bántó lehet, én olykor olyan bántónak érzem, hogy fogjátok már föl, hát hányszor elmondtam már. Már mondtam nektek, de szintén nem hallgattok rám. A János evangéliuma tele van ezzel, hogy már mondtam nektek. Már mondtam nektek, hogy ez van, az van, amaz van, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én mondtam nektek, hogy ti engem meg akartok ölni. Én mondtam nektek, és elkezdi mondani, hogy miket mondott már nekik, de azok csak csűrik, csavarják, nem akarnak rá hallgatni. És testvéreim, az önigazság sehol sem olyan nevetséges, csak éppen azoknál a személyeknél, akiknek a viselkedése egy percig sem képes úgymond a vizsgát kiállni. Akiknek a viselkedése a bukott állapotban van. Az a vakság, amely az okozója annak, hogy ők a bűnöket megválogatják, hátráltatja őket abban, miszerint meglássák, hogy milyen bűnösök, és képessé teszi őket arra a beképzeltségre, hogy minden jól van. Ugyanis testvéreim, az az ember, aki nem az önigazságban vergődik, hanem aki rájött arra, hogy neki van szüksége az Istenre, akkor, amikor végre Istent annak látja, és akkor, amikor végre Istent annak látjuk, aki ő valójában, akkor nem a másik bűnére ébredünk rá, hanem a sajátunkra. Az önigaz ember ébred rá a másik bűnére, az igaz ember a saját bűnére ébred rá. Arra ébreszti rá az Úr, és amikor Istennel való kapcsolatunk langyossá válik, akkor átnézünk a saját bűneinken, és a másokéra kezdünk el figyelni. És testvéreim, én úgy gondolom, hogy ez nagy lehetőség számunkra, hogy megnézzük, úgymond teszteljük magunkat, hogy mire fókuszál a mi életünk. A másik embernek a cselekedeteire, hogy hogyan viszonyul, viselkedik, vagy pedig a sajátunkra. Mert az Isten általában a saját bűneinket fogja számunkra napvilágra hozni. Hogyha más bűnét is napvilágra hozza számunkra, akkor viszont beszél arról is a Biblia, hogy hogyan kell ahhoz viszonyulni, majd fogunk erről beszélni. De amikor az ember önigaz állapotban van, akkor elítél másokat olyan dolgokért, amelyeket önmagánál talán menthetőnek tart, amikor kiabálnak és kárhoztatnak valakit azért, amit talán egy tizedét követte el annak a bűnnek, ugye szálka és gerenda, mint ami esetleg az önigaz emberben van, akkor a magukét talán tudják mentegetni. A vele született hajlamok, vagy éppen a kényszeríték körülményekre fogják rá. Mindig csak a jóságra világít rá az ilyen ember, hogy ő milyen jó, és azt akarja, hogy az emberek jónak tartsák őket, mert nem egészen és nem teljesen rosszak. És amikor valaki maga elé helyezi, vagy mindenki elé helyezi magát, akkor ezzel valószínű, hogy valamilyen célja van, és célja lesz. Az önigaz ember, aki azt mondja, hogy maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok, és vagy szentebb vagyok, az az ember nem hallotta meg az Istennek azt a szavát, amit a 65. fejezet első versében mond az ige. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek, mondja az Úr. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Testvéreim, szükség lenne egy olyan önkéntesre, aki kicseréli az imaházunkban a villanykörtéket, mert nem körte alakúak már ezek ugyan, de van egy jó néhány, az előtérben is van olyan, ami kiégett már, és azt tapasztalható, hogy nagyon sok esetben nincs túljelentkezés az olyan feladatokra, ami valamilyen kötelezettséggel vagy elköteleződéssel jár. Vagy hogyha egy önkéntest keresünk az életünkbe, hogy Uram, vagy valaki segítsen már, és az Úr jelentkezik, hogy itt vagyok, akkor miért nem őt választjuk? Azért, mert tudjuk, hogy ő neki elsősorban, ha lehet így mondani, feltételhez kötött a segítsége. Ő azt várja, hogy Úrként viszonyuljunk hozzá, és olyan emberek legyünk, akik nem mentegetőzni akarunk, hogy miért nem tudjuk őt most éppen követni, hanem olyanok, akik lemondunk az önigazságunkról. Nem támogatást keresnek az életükhöz azok az emberek, akik hajlandóak lemondani, hanem azt mondják, hogy nincs semmiben sem igazam. Az imaórában hallhattunk Péterről. Ő aztán bizonygatta, hogy mindenkinél jobban szereti az Urat, de az ő bizonygatása, tudjuk, hogy hamar kudarcba fulladt. Az önigazság bűne önmagában véve is nagy bűn, ugyanis önigaznak lenni azt jelenti, hogy bűnt elkövetni a bűnért. Azaz, azt mondani, hogy én szent vagyok, én azon a szinten vagyok, ahol Isten. Én csalhatatlan vagyok, és erre azt mondja az Úr, hogy ez lázadás. Az Édenkertben történt meg az első lázadás, jobban mondva a mennybe történt meg az első lázadás, amikor a sátán föllázadt, a fényhordozó, Lucifer föllázadt Isten ellen, de ő biztatja lázadásra azokat az embereket, akik képesek hallgatni rá, amikor azt mondja, hogy ti is ugyanolyanok lesztek, mint az Isten. Képes vagy olyan lenni, mint az Isten. Képes vagy Istenné válni. És milyen híres, vagy milyen sokszor elhangzik manapság, hogy az Isten benned van. Az Isten bennünk van. És fejtsd ki a magadban levő Istent. És ilyen nagy hangzatos szólamok, aztán amikor ott állunk valakinek a koporsójánál, akkor már fejtegetheti az az ember az Istenét, nem sokat ér vele. Nevetségessé válik ez az ember, mert a Jób könyve 15. fejezet azt mondja, hogy valamint a Zsoltárokban is megjegyzi a Zsoltáríró, hogy nincs egyetlen egy olyan ember sem, aki igaz lenne. Jób könyve azt mondja a 15. fejezet 12. versétől, éhesen, bocsánat, a 18. fejezet, 15. fejezet 12. verse, hova ragadott el a szíved, és miért villognak szemeid, hogy Isten ellen fordítod lelkedet, és ilyen szavakat ejtesz ki a szádon, hogyan lehetne tiszta a halandó, az igaz ember az, aki az asszonytól született. Hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta szemében. Mennyivel kevésbé az utálatos és romlott ember, aki úgy iszza az álnokságot, mint a vizet. Az önigazság tulajdonképpen bálványimádás, mert az az ember, aki önmagát igaznak tartja, saját lényét imádja. És testvéreim, bele tudunk esni ebbe a bűnbe, hogy milyen nagyszerű ember vagyok is én. Miért nem ismeri fel a világ, hogy milyen nagyszerű ember áll itt, és majd meg tudják, hogyha már nem leszek, hogy milyen nagyszerű ember volt közöttük. Hát testvéreim, olyan jó az, hogy nem kell ilyen emberré lennünk, és tudom, hogy ilyen emberek lehettünk és voltunk, amikor meg nem tértünk. De amikor az ember halad előre a hívőség útján, és tapasztalja azt, hogy az Úr lelke tud benne munkálkodni, és képes olyan dolgokat véghez vinni, amire addig talán nem volt ereje, nem tudott megállni, akkor elfoghatja kísértés, hogy önmagára máshogy kezd el tekinteni. Az önigaz ember gondolkodásának a gyümölcse, ha lehet ezt mondani, a 10 parancsolaton is lemérhető, amelyek tudjuk, hogy nem csak a cselekedetekre, hanem a gondolatokra és a felfogásra is vonatkozik. A törvény bizonyítja a mi bűnösségünket, nyilvánosságra hozza a vonzódásunkat a gonoszhoz, és ennél fogva átokra érdemesnek nyilvánít ki. Ezt mondja a törvény. Az evangélium viszont úgy tekint ránk, mint elveszettekre, és jön hozzánk, hogy megmentsen minket. Jézus testvéreim azért jött, hogy a foltokat kimossa, és nem azért, hogy az embereknek a saját tisztaságukban való hitét erősítgesse. Az önigazság tehát megszületik ott, ahol a balgasság elkezd feltörni, és a beképzeltségbe torkollik. És testvéreim, olyan tények, amelyek az embert és az Istent egyaránt illetnek, azokat meg kell tanulni. Azokat nem lehet ihletettség útján megszerezni, meg kell tanulni és fel lehet fedezni, de egyedül Krisztus által, és a Biblia által. És olyan jó, hogy amikor az igéhez jövünk, és elkezdjük olvasni, akkor rádöbbenünk arra, hogy minden az Isten kezében van. Mindent ő irányít, és minden őtől lefügg. Múlt héten arról volt itt szó, hogy Krisztus nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Krisztus nélkül senki semmit nem tud cselekedni, ezért a sátán sem tud igazán semmit sem cselekedni. És milyen megnyugvás lehet a mi életünkben, hogy a sátán nem tud. talán szeretnénk sok mindent maradandót Krisztus nélkül cselekedni, de megnyugvás lehet az életünkben, hogy nem tehetünk olyat, ami igazán maradandó lenne Jézus Krisztus nélkül, és senki nem tehet. Nem lehet a növényeket a virágjaik nélkül, vagy a materiális létezésük nélkül vizsgálni. Nem lehet egy szobában fákat vizsgálni úgy, hogy az ember nem megy oda. A csillagokat se lehet képekről, vagy esetleg elképzelt dolgokról vizsgálni, mert nem a mi szívünkben nagyon sokszor az jön elő, hogy minek kéne lennie, nem pedig az, ami van. És testvéreim, a minek kéne lennie nagyon sokszor elvisz bennünket abba az irányba, hogy elkezdjük úgy látni a világot, amilyennek kellene szerintünk lennie, és elkezdünk úgy viszonyulni Istenhez, hogy Uram, hogyha szeretsz engem, és szeretsz minket, akkor tedd olyanná a világot, amilyennek kéne lennie. A fiatalokkal szeretnénk majd megnézni az ifjúsággal egy olyan kis... nem kis, hanem egy olyan filmet, amit talán már többen láttunk, az Ott hagyottak, ami úgy kezdődik, hogy egy hívő asszonynak a lánya azt a kérdést teszi föl, hogy miért ilyen a világ, hogyha Isten látja ezt a sok szenvedést, akkor miért nem tesz valamit? És nagyon sokszor ott van az emberben, hogy ha van Isten, akkor milyennek kellene lennie a világnak? Milyennek kellene lennie a világnak? És testvéreim, nem azt a kérdést teszi föl, hogy milyen az Isten, vagy milyennek kellene lennem nekem, hanem azt a kérdést teszi föl nagyon sok ember, hogy milyennek kellene lennie a világnak. Az önigazság olyan bűn, amely oda vezet bennünket, hogy másokat elkezdünk megvetni. És testvéreim, az önigazság, az önigaz ember, az, aki másokat megvet, arról tudhatjuk, hogy az Istent is megveti. Aki másokat megvet, az egész biztos, hogy magát az Istent is megveti. Egy bűnös attól fél, hogy egy másik bűnös bepiszkítja őt, egy lázadó attól fél, hogy más valaki is lázadóvá válik. Amikor a két lázadó találkozik, akkor egy idő után egymás ellen is lázadni fognak. Milyen jó az, hogy ez a büszkeség az emberekből is egy ilyen távolságtartást vált ki. Nem akar azzal húzamosabb ideig az ember egy légkörben lenni, aki ilyen taszítólag hat, és lázad minden ellen. Lehet, hogy egy fiatal, vagy akinek újszerűnek hangzik ez a dolog, valami ellen lázadni nagyon-nagyon menőnek tűnik, viszont amikor a lázadás, ha lehet így mondani, kimerül, akkor ott marad a nagy semmi, mondhatnánk így a nagy nihil, a semmi, és az Úr nem azt akarja, hogy a mi életünkben egy ilyen semmi iránt való sóvárgás legyen, vagy valami ellen való lázadás, hanem olyan emberekké váljunk, akik valami mellett elkötelezzük magunkat. A felfuvalkodott farizeusok soha nem lesznek képesek eltűrni a bűnbánó és alázatos vámszedőket, és éppen olyan kevéssé ezeknek a megváltóját. Ez az önigaz lélek képes arra, hogy a maga keserűségével a legjámborabb embereket is elborítsa, és ha egy megáltalkodott üldözőt akarunk magunknak, akkor keressünk egy önmagát állandóan igazoló embert. A bűne az önigazságnak az, hogy a legádázabb és a legelkeseredettebb ellensége Krisztusnak és az ő népének. És testvéreim, az önigazság mindig fél az evangéliumtól, mert mindig az ellensége volt az igazságnak. Aztán az önigazság rendkívül visszataszító az Isten szemei előtt. Testvéreim, kicsit azért is jutott eszembe ez az ige, mert hétfőn anyukámnál voltam, és ott az idők folyamán összegyűlem lett elégetni valót, a kertben sikerült elégetnem, ugyanis van két tűzgyújtási lehetősége, hétfői napon adva és a pénteki napon adva ebben a faluban. És hát voltak olyan dolgok, amelyek nem túl jól égtek, és úgy okoztak némi füstöt, és amikor a én felém hozta, akkor úgy menekültem tőle. Nem tudom, hogy voltunk-e már füstben, ma már van lehetőség az autóban, hogyha egy ilyen füstös helyen megyünk át, akkor a belső keringetést így bekapcsoljuk, és átmegyünk rajta, és utána visszakapcsoljuk, hogy újra jöjjön kintről levegő, és megúsztuk a füstöt, nem kell a füstöt szagolnunk. Hát testvéreim, én szagolgattam a füstöt valamennyire, és azt mondja itt az ige, hogy olyanok ezek, mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat. Nem tudom, hogy csavarta-e már tűz füstje az orrunkat. Mit csinál olyankor az ember? Úgy megy közelebb egy kicsit, hogy még, ez olyan jól esik. Hát lehet, hogy van egy-két ilyen elvetemült, aki ezt igényli, de valószínű, hogy utána ájulás fog következni, és majd, hogyha újra oxigénhez jut, akkor tud majd értelmes életet élni. Amikor ilyen emberrel találkozunk, aki önigaz, akkor azt vehetjük észre, hogy mintha füst csavarná az orrunkat. Taszítólag hatnak az emberre. És úgy elgondolkozom rajta, hogy én mennyire vagyok taszító. Mennyire vagyok taszító a testvéreimnek például, mennyire vagyok taszító a családomnak, a gyermekeimnek. Van-e olykor az, hogy amikor az engedelmességet talán követelem, és szoktam mondani a gyermekeimnek, hogy én olyan kevés dolgot kérek tőletek, és furcsálom, hogy naponta körülbelül 10-szer annyit kértek, amire ha nem is ugrok azonnal, mert talán nem biztos, hogy meg kell adni, de azért a nagy százalékát örömmel teljesítem, akkor egy picit úgy elvárnám, hogy, és általában nem olyan dolgokat kérek, hogy légy szíves, most te írnál meg a ige hirdetésem vázlatát, vagy valami olyasmit, ami tudom, hogy a te képességeidet nem vesz igénybe, hanem olyasmit kérek, ami neked jó. Mondjuk most el kellene kezdeni a fürdést. És jaj, még egy kicsit ezt, még egy kicsit azt. Most el kellene menni aludni. Most légy szíves, időre megyünk, úgyhogy ne hátráltasd a dolgokat. És olyan dolgokat kérek, ami az ő érdekei elsősorban, és mégis engedetlenséget tapasztalok olykor, hála az Úrnak, azért nem mindig, de engedetlenség, és úgy elgondolkodok rajta, hogy nem azért van, mert lehet, hogy amikor látják az életemet, akkor talán olyan füstbűze csapja meg őket olykor, ami miatt azt mondják, hogy no, hát hogyha majd ő is kér valamit, vagy azt gondolják, vagy a kis lelkükben így csapódik le, nem hiszem, hogy ezt tudatosan zongorázzák végig a fejükben, hogy valami ellenkezés legyen ott. Testvéreim, nézzük meg, hogy az emberek közelednek hozzánk, vagy távolodnak tőlünk. Közelednek hozzám, vagy távolodnak tőlem. Az Úr Jézus Krisztusban azt látom, hogy az emberek keresték a társaságát. Készek voltak megbontani a tetőt. Készek voltak evezni, vagy átmenni csónakokkal a tó másik oldalára. Készek voltak utakat, távokat megtenni, mert találkozni akartak vele. Én meg olykor azt veszem észre önmagamon, hogy emberek inkább elhúzóznak, vagy talán én is elhúzózkodok másoktól. Mert testvéreim, a kettő olykor együtt jár. Amikor én azt vallom magamról, hogy maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok, vagy szentebb vagyok, mint te, akkor azt is mondom, hogy nem érdemel meg engem a másik ember. Márpedig szoktam mondani feleségemnek is, hogy azért nem haltunk még meg, mert az Úr még valamire használni akar bennünket, sőt, valamivé akarna még tenni bennünket, hogy változzunk. Az én életemben azt gondolom, hogy embereknek hogyan kellene viszonyulni ahhoz, hogy méltóak legyenek az én társaságomra, akkor nagyon-nagyon nagy tévúton vagyok, és tulajdonképpen ezzel azt is mondom, amit itt a mi igénk nagyon hangoztat, az Isten mondja, hogy az önigazság tulajdonképpen Krisztust magát is haszontalanná teszi, és ez a lehető legnagyobb bűn. És én úgy gondolom, hogy akik itt ülünk, nem akarunk és nem vagyunk ebben a bűnben, viszont láthatjuk azt, hogy vannak a Bibliában olyan emberek, akik szintén nem voltak benne ezekben a bűnökben, és mégis önmagukat, vagy önmaguk elől az üdvösségnek a reménységét elzárták, vagy elzárhatták egy időre. Az a diák, aki úgy megy az egyetemre, hogy bölcs embernek képzeli magát, az elég valószínű, hogy ostoba fog maradni, hogyha kitart emellett az elképzelése mellett. Nem nyerhetünk addig bölcsességet, amíg a bolondságunkkal kérkedünk. És testvéreim, olyan jó, hogy az Úr alázatra, szelídségre, olyasmire akar bennünket tanítani, hogy minket aláz meg akkor, amikor a bűneinkre mutat, azért, hogy fölmagasztalhasson. Hogy mi is ugyanezt tehessük más emberekkel. Amíg a bolondságunkkal kérkedünk, addig visszatartjuk magunkat a bűnbánattól, és amíg magában hisz valaki, addig Krisztusban nem fog. Némelyek azt mondják, hogy nem vagy adós, nem vagy halott, pedig tudjuk, hogy Jézus Krisztus előtt mind a kettőek vagyunk. De a lelki szegénység és a nyomorúság oda vonzák, testvéreim, az embert az Istenhez, és az Ézsaiás 65:1, ahogy felolvastam, azt mondja, itt vagyok, itt vagyok. Nézzetek rám, nézzetek végre rám, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Itt vagyok. És testvéreim, ez azt jelenti, hogy hagyj fel a magad szépségében gyönyörködni, és a saját ostoba képedet imádni. És ezt elsősorban magamnak mondom, aki olvasom az igét, és aki követem őt. És testvéreim, akkor, amikor a kereszten haldokló szeretet mélységében és nagyságában fényesen meglátom magamat arra, hogy átokra vagyok érdemes, és meglátom a bűneim mélységét, az engesztelő áldozat folytonosságában megbánom vétkeimet, és meglátom az ijesztő feketeséget, és alázatosan leteszem magam Isten kezébe, akkor láthatom azt, hogy aki kétszer születik, annak csak egyszer kell meghalnia. De aki csak egyszer születik, annak kell kétszer meghalnia. És testvéreim, akkor, amikor itt vagyunk az imaházban, és vágyakozunk arra, hogy emberek közel kerüljenek az Úrhoz, és én gondolom, hogy mindannyian vágyakozunk arra is, hogy mi is közel kerüljünk az emberekhez. És tegnap házi csoporton voltunk, és olyan jó volt hallani, hogy elkezd az Úr bízni embereket ránk. Megmutatja azt, hogy vannak emberek, akik az Isten igazságától távol élnek, és az lenne a feladatunk, hogy ezt az igazságot képviseljük, de szeretettel. De úgy, hogy ez az igazság úgy viszonyul az emberhez, hogy igen, közel engedi az Úr magához, hozzánk, az embereket. Honnan van ez a pogány szokás? Mert ez egy pogány szokás, amit Izrael népe fölvett. Ezt a pogány szertartásokba beavatottak mondják, akik azt hiszik magukról, hogy különleges szentség birtokába jutottak. Ezek az emberek mondják, hogy ne maradj távol tőlem, ne közelíts hozzám. Amikor végre Isten tehát annak látjuk, aki ő valójában, akkor nem mások bűnére ébredünk rá, hanem a sajátunkra, és szülői jog, vagy a gyülekezeti tagsági jog mire jogosít fel bennünket. Engedelmességet várok, és kritizálok, vagy Isten útmutatását, figyelmezését, és a szeretetet és az elfogadást akarom az emberek felé, és mindenki felé képviselni. Legyünk mások iránt olyanok, amilyen Krisztus volt irántam. És testvéreim, isteni útmutatás a fegyelmezés és a szeretet, az elfogadás. Ha fontosabbnak tartjuk a jogainkat, mint a felelősségeinket, akkor ez mindenki felé a kapcsolatunk megromlását fogja okozni. Akkor mi a teendő, testvéreim, záradékul, hogyha mások bűnt követnek el? Mert látunk ilyet, és úgy gondolom, hogy az Úr azért mutat meg nekünk olyasmit, hogyha valakinek a bűnét látjuk, hogy valamit kezdjünk vele. Nehéz kimondani, hogyha bennünk látnak ilyet, hogy hibáztam, vagy bocsánat, és soha nem fog működni, hogyha mi próbáljuk meg a Szent Szellem szerepét átvállalni mások életében. Nekem mondták már emberek, hogy én vagyok a te lelki ismereted. Nem tudom, hogy mondták-e már ezt valakinek, hogy én azért vagyok, hogy a te lelki ismereted legyek. Hát testvéreim, én ezt nem szívesen adom oda senkinek az Istenen kívül, bár hálás vagyok akkor, amikor valaki rámutat valamilyen hiányosságomra, de azt vettem észre, hogy a nagy emberek, akár Mózes, akár Dávid, amikor azt tapasztalták, hogy elindultak az Úr után, és valamilyen bűn következett az életükbe, akkor készek voltak megállni, és készek voltak onnantól kezdve magukra ítéletet gyakorolni. Amikor az Úr a küldetésünket akarja megszabni, azáltal, hogy azt mondja, hogy itt vagyok, nézz engem, akkor inteni szeretne bennünket, és az ítéletet levenni rólunk, és Jézus Krisztusra adni. A Máté 7.1-ben azt mondja az ige, ne ítélj, hogy ne ítéltess, a Galata 6.1-ben pedig azt mondja, hogy ti, akik a hitben elől jártok, intsétek a hitben gyengéket. Az ítélkezés, testvéreim, a jellemre vonatkozik, az intés pedig a viselkedésre, a helyreigazításra. Az ítélkezésben az van, hogy büntetni akarok. Büntetni akarok. Az intésben pedig az van, hogy fegyelmezni akarok. Hogyha valakinek a jellemére, és persze a jellemére hogy tudunk következtetni az embernek? A viselkedése által. A viselkedése által. Hogyha valaki úgy viselkedik, hogy sorozatosan és folyamatosan, ahogy Dávid tette, akkor mire következtetett Nátán próféta? Arra, hogy valami a jellemében talán elmozdult. Elmozdult a jellemében, és a büntetés az Isten feladata, és a büntetés az legtöbbször ugye a múltra összpontosít. Mit mond Nátán? Az Úr el fogja venni a te gyermekedet. Az Úr elveszi. Emlékszünk, Dávid mit mondott? 4 annyit adjon vissza. 4 annyit adjon vissza. Azt látjuk, hogy tulajdonképpen Dávid meg is kapta a 4 annyit. Emlékszünk rá? Elvette a születendő gyermekét. Aztán Amnón a féltestvérével hált, és megbestelenítette, tehát a Támár életét is romlásba döntötte. Aztán Absalon megölte Amnont, majd pedig utána Absalon is meghalt. Hányszor kapta vissza, ha lehet így mondani, Dávid? Vigyázzunk nagyon az ítélettel, mert önmagunkra hozunk büntetést. Önmagunkra hozunk büntetést, és vizsgálja meg az Úr az én lelkemet is, és a mi lelkünket is, hogy hogyan viszonyulok a testvéremhez. Hogyan viszonyulok? Mert fegyelmezni akar az Úr bennünket, és fegyelmezni akarja, hogy mi is akarjunk. A fegyelmezés nem a múltra tekint, hanem a jövőre tekint. Amikor fegyelmezünk, akkor a jövőre nézünk, nem pedig a múltra. Nem valamit lefizettetni akarunk gonosz szolga módjára, hanem a múltra tekintünk, hogy javítsd ki, helyesbítsd ki, és úgy menj tovább, ne maradj ebben az állapotban. Ha fegyelmezni akarok, tehát a jövőre tekintek, az intés célja tehát, hogy valaki még inkább hasonlóvá váljon Jézushoz, nem pedig az, hogy bűnhődjön rossz cselekedeteiért. A büntetéstől még soha senki nem változott meg. Rakjuk be a börtönbe 10, 20, 30, 50 évre, majd megváltozik. Nem tud megváltozni, testvéreim. Az Úr nem büntet minket. Jézus Krisztus büntette. És olyan jó, hogy nekem se kell büntetnem a gyermekeimet. Nem kell büntetnem, fegyelmeznem kell. Olyan jó, hogy így fegyelmezhetjük egymást. És olyan jó, hogy amikor így viszonyulunk egymáshoz, akkor keressük a másiknak a fegyelmező szeretetét. És testvéreim, én vágyok arra, hogy ilyen fegyelmező szeretet legyen az életemben. Olyan jó lenne az, hogyha ez a fegyelmező szeretet működne bennem jobban, mert én is észreveszem, és a gyermekeim a legjobb példák arra, hogy inkább idegenítem magamtól őket is, és olyan jó lenne az, hogyha valóban a szükségletet ismerném föl. Nátán fölismerte azt, hogy Dávidnak szüksége lenne megtérnie abból a bűnéből, és a viselkedésére irányult az ő viszonyulása. És testvéreim, ha a hatalmon levők tiszteletet követelnek, anélkül, hogy elfogadást és támogatást nyújtanának, soha nem fogják megkapni. Elfogadás, megerősítés, felelősség, tekintély. A római levélben fogunk majd erről foglalkozni, hogy miért ez a sorrend. Miért nem az, hogy van egy tekintély, amely felelősséget, megerősítést és majd valamikor elfogadást eredményez. Nem. Azért, mert az Úr így viszonyult hozzánk. Elfogadott minket, megerősít, felelősségre szólít, és tekintélyt mutat. És testvéreim, adja az Úr, hogy úgy éljük a mi életünket, hogy ilyen felelősen viszonyulunk az embertársunkhoz. Ne elzárkózzunk, hanem nyissunk feléjük, és tapasztalni fogjuk, hogy ők is nyitnak felénk. Ezt mondja valaki, engem nem szeret senki. Kezdj el szeretni. És majd meglátod, hogy milyen sokan fognak szeretni. Nekem senki nem akar a barátom lenni. Kezdj el jó barát lenni, és akkor rengeteg barátod lesz. Adja az Úr, hogy olyan legyen az én életem, és olyan legyen a te életed, testvérem, és a mi gyülekezetünk, hogy valóban olyan emberek legyünk, akik tudjuk, hogy úgy, ahogy közelített hozzánk az Úr, és ahogy mondja, hogy itt vagyok, én rá figyelj, engem kövess, úgy tudjuk őt követni, és úgy tudjuk a mi küldetésünket az embertársaink, testvéreink felé véghez vinni. Amen.